Az ugye 1 Péter 5:10. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek. Látjátok meg én ezt a mennyei szférát, rövid ideig. Aki valóban a szellem jelenlétében él, azok valósággal át tudják élni, hogy még a szenvedésük is megrövidül. Ugye? Azt mondja, hogy titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé. A csia folytasod, nem nekem ott van, köszönöm szépen, eszembe jutott most. Titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Ő a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Szilvánus által, aki, amint gondolom, hű atyátok fia, röviden írtam, intve is bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben állotok. És akkor megnézem a csiát is. A mindenfajta kegyelem Istene, aki titeket a felkentben, örök dicsőségébe kihívott, miután keveset szenvedtetek, helyre fog igazítani, meg fog szilárdítani, fel fog erősíteni, és meg fog alapozni. Ő az uralom az örökkorok korain keresztül. Szilvánuszon keresztül, kivel úgy számolok, mint hű testvérrel, kevés szóval írtam nektek, bátorítva, tanúságot téve amellett, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben állatok. Amen. A minden kegyelemnek az Istene az, aki vigasztalást ad az életünkben. És ez a kegyelem, amiben állunk, és ez a kegyelem, amiben ti vagytok, ez valóban vigasztalást és bátorítást az embernek az életében. Amen. Isten kegyelme vigasztal, és ma szerintem erről lesz szó, erről fogunk beszélni, hogy a kegyelem hogy vigasztal bennünket, és a vigasztalásnak milyen hatásai vannak az életünkre. És szerintem egy pár igét föl fogok olvasni a vigasztalással kapcsolatban. Dicsőség az Úrnak. De még előtte, menjem, hagyj, itt maradok egy kicsit a 6-os versnél. Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ugye mondja ugyancsak a Péter levél, hogy Isten az alázatosnak kegyelmet ad. Aki alázatos szívű, arra minél több kegyelem jut. Egyre több kegyelmet kap, aki megalázza magát, mind Isten előtt, mind ember előtt. Ez egy szellemi törvény. Minél jobban megalázzunk magunkat, annál jobban fölmagasztal Isten, és minél jobban alázatosak vagyunk, annál jobban árad a kegyelem, mert a kegyelemnek van mértéke. Azt mondja, hogy alázzátok meg tehet magatokat. Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket annak idején. A kegyelem vétele az, ami az ember föl tudja magasztalni. Aki kegyelmet vesz, valóban át tudja venni Istentől a kegyelmét, az vigasztaltat is megfog, és fog felmagasztalni az ige alapján. De minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, kit elnyeljen, akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Arról beszél Péter, hogy jó lenne, hogyha észrevennénk, és tudnánk, hogy szellemvilágban mozgunk, és az ördögnek van egy akarata, hogy fogságba ejtse az embereket, keresztényeket pláne, leigázza, elzárja bennünket Istennek a jelenlététől. Azt akarja az ördög, hogy elveszítsük a szárnyainkat, hogy a Szent Szellemmel együtt ne tudjunk repülni. És az a terve, hogy leigáz, hogy egyszerűen börtönbe zár bennünket, és tudni kell, hogy van két szellemi atmoszféra, két szellemi királyság a szellemvilágban, Isten királysága és a sátán királysága. És ez nagyon is valóságos. És a szellemi ember tudatában van ennek, hogy ez a királyság működik. És Isten azért küldte a fiát, hogy az ördög minden munkáját lerombolja mi bennünk. Megszabadítson, helyreállítson, hogy éljünk az ő szín előtt. És nagyon-nagyon sok ember van különféle fogságban, a lelkének a fogságában. Amikor Jézus azt mondja például az Ézsaiás 61-ben, hogy azért jöttem, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam, és azt mondja, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Itt tudni kell, hogy nem világi börtöntöltelékekről van szó, nem bemegy a börtönbe, soha nem ment Jézusba a börtönbe, és hozta ki a foglyokat, mert Jézus tisztel, hiszen az igazságszolgáltatás, hanem szellemben, lélekben lévő foglyokhoz szól. Emberek élete van meggyötörve az ördög által. A lelke fájdalma között van rengeteg embernek. És a probléma sokszor az, hogy föl se fogja ezt az ember. De nem mozog abban a szellemi szférában, hogy látná ezt. És a János 8-ban beszél Jézus arról, hogy ugye a farizeusokkal vitatkozik, teljesen nem is értik Jézusnak a prédikációját, és azt mondja nekik, hogy ti foglyok vagytok, rabok vagytok, és nem is látják. Azt mondja, mi módon lehetnénk mi rabok, hiszen Ábrahámnak a gyermekei vagytok. Azt mondja, nem értitek az egészet. És az igazságot, hogyha megismertek, hogy valóban szabaddá tesz benneteket. És azt tanácsolom, és azt javaslom, hogy minél jobban vágyunk az Úr jelenlétébe, és minél jobban keressük az Ő jelenlétét, azt tanácsolom, hogy egyre jobban engedjük, hogy a Szent Szellem fölszántson bennünket. És megismerjük azokat az életünknek azonnak a területeit, ahol fogságban vagyunk, rabságban vagyunk. Mert tudom, hogy vannak ilyen területek. Most az ördög nyilván nem tudja az egész keresztény embert elrabolni, csak elég, hogyha a lelkének egy területét tudja birtokolni. Hogyha a lelkének egy bizonyos pontján fogolja ez az ember, és Jézus kihívja a foglyokat, és az igazi Jézus az, aki széttöri az igákat, aki teljesen megsemmisíti az igát, és szabadulást akar az életünkbe hozni. Által vitt bennünket az ő szerelmes fiának az országába az Atya. Azért, hogy kijöjjünk ebből a sötétségből. És bárhogy is van, mindig tudatosuljon benneteket, hogy szellemvilágban mozgunk. És legalább két szellemi kirás, egy szellemi valóság hat az embernek az életére. Vagy a menny, vagy a pokol. Tehát amikor a Bibliában olvasol ilyen dolgokat, hogy például örök tűz, vagy például ugye a Júdás levél azt mondja, hogy másokat rettentéssel mentsetek ki a tűzből. Most itt nyilvánvalóan nem azokat az emberekről beszél, akiket már meghaltak, nem azokat hozzuk ki az örök tűzből, hanem az élőket, akik már az ördögnek a fogságában vannak. Amen? Ézsaiás 42. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek téged. Pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyok a tömlőcből kihozd, és a fogházból a sötétben ülőket. Ez Jézus Krisztusnak a szolgálata. És ezt tudnod kell. És nem élhetjük le az életünket, egész keresztény életeket úgy, hogy valamilyen területen az életünkben kötelékek vannak. Ő széttöri a kötelékeket. Ő szétszakítja a kötelékeket. Amen? Azért jött, hogy az embert megvigasztalja. Nem csak a hívőket, hanem a hitetleneket pláne. Megvigasztaljon, helyreállítson, egy teljes reformot hozzon az életünkbe, és ehhez ragaszkodnod kell, hogy fölépítsen téged. Nem telhetnek így el évek, hosszú évek, ugyanabban az állapotban vagy, hiszen akkor nem hiszel Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatában, hogy miért halt meg érted. Azért, hogy teljesen megszabadítson. Amen? Ezért hívott el bennünket. Isten úgy teremtette az embert, hogy az boldog legyen. Biztos vagyok benne. Nem? Amen? És az ember egy hiánylény Isten nélkül. Szüksége van Istenre. Isten tesz bennünket boldoggá. És ő azt mondja egy helyen, valamelyik Péter talán, hogy ő boldog Isten. És ahogy az Ézsaiás 61-ben Jézus a programbeszédét elmondta, azt mondta, nagyon jó volt a női alkalom, az Ézsaiás 61-et mindenkinek javaslom, végigvettük versről versre. És azt szögeztük le, hogy az ember az Ézsaiás 61-et úgy, ahogy van, megérti, abban minden benne van, szinte nem is kéne a Biblia. Minden benne van arra, hogy Jézus mit akart az embernek az életével. Amen? Amen. És be akar tölteni, meg akar újítani, helyre akar minket állítani. És ezt tudnod kell. Tudnod kell, és ragaszkodnod kell ahhoz, amit Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megszerzett számodra. Amen? Halleluja. Zsoltárok 59. Ő a vigasztalásnak az Istene. És ugye ez a szellemi atmoszféra, amiről Péter is beszélt, ez valóság. És nagyon sokszor Dávid átélte azt, amikor Saul üldözte, hogy az egész lelke börtönben van. Mondja is egy helyen, hogy vezess ki a lelkemet a börtönből. És ezek szellemi börtönök, szellemi fogságok az embereknek az életébe. És az 59-es Zsoltárban azt látod, hogy leselkednek, egybegyűlnek ellenem, az erősek. Látod azt, hogy egybegyűlnek, készülnek ellenem, este megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. És ez valósággal így van. Tudnod kell, hogy az ördög be akar-e tenni a lábát az életedbe, a kertedbe. És rabolni, és pusztítani akar. És ezt teszi az ördög. Ahogy felolvastam az előbb, hogy mint ordító oroszlán körüljár, hogy itt tudjon elnyerni. És ezt tudta nagyon jól Dávid. És azt mondja itt, hogy hatalmával szemben te rád vigyázok, tulajdonképpen az eredeti szövegben erős Isten, az én erős Istenem, azt mondja, itt nincs olyan, hogy szemben, tehát az ő az én erős Istenem, te rád vigyázok, mert Isten az én várom. És a vár szó az azt jelenti, hogy magasság, menedék. De arra akarom inkább a figyelmeteket összpontosítani, hogy magasság. Dávid abból a mennyei perspektívából tudta látni, hogy Isten az kegyelmes Isten, és Isten megszabadítja. És ez a látás egy prófétai látás. Tehát azok a személyek, akik közösségben vannak Isten szellemével, azok előre látják, ahogy az ördög elpusztul, az ördög eltakarodik az életükbe. Van egy szellemi látásuk, egy tudatuk azzal kapcsolatban, hogy látnom engedi az én kegyelmes Istenem, látjátok? Az én ellenségemnek a romlását. Dicsőség az Úrnak. Úgy, ahogy mondja Zsoltárok 23-ban, asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Amen? Amen. Ez szellemi pozíció. Még ha nyomorúságban vagy, még ha szenvedsz is bizonyos problémák között, vagy gyötrődsz, akkor is a szellemet tudja, hogy mi az, amit Krisztus számodra megszerzett. Mindig összpontosíts arra, hogy a nyomások terhek alatt vagy, hogy Krisztus ezt már számodra megszerezte. Amen. Dávid összes Zsoltárában meglátod, elkezdi a Zsoltárt esetleg nyögve, nyelve, de mindig Isten megszabadítja, mert elkezd elmélkedni Istennek az igéjéről, Istennek a nagy dolgairól. És ez a prófétai látás, és neked van prófétai látásod, mert a Szent Szellem eljött az életetekre. Az Atyának az ígérete minden keresztény életében eljött pünköskor. És ezáltal a szellem által, ugye ő a látomások szelleme, ő az, aki megjelenti a bekövetkezendőt, ezt mondja Isten igéje. Látnod kell, még azt is látnod kell, hogy hol akar az ördög az életedbe bejönni. Nem lehetsz vak. Hozd ki a vak népet. A Szent Szellem látást ad. Nincs olyan, hogy vakok maradunk a Szent Szellem közösségében. De azt mondja, hogy látnom engedi az én kegyelmes Istenem. Nagyon tetszik, fölírtam ide, Kecskeméti azt mondja, a Kecskeméti fordítás, a kegyelem Istene elém jön, és Isten megadja a kedvemet az ellenségeimben. A kegyelmes Isten elém jön, és Isten megadja kedvemet az ellenségeimen. És tudjuk, egy másik helyen azt mondja valahol Dávid, hogy abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, hogy az ellenség nem újjong felettem, hanem engem minden nap a te színed elé járatsz. És azt mondhatnánk, hogy mi az, hogy átok? Szerintem, hogy gondolkodtam ma, próbáltunk, és évvel nem tudtunk egész héten próbálni, elég zsúfolt hét volt, de eszembe jutott az, hogy az igazi átok az, amikor az ember el van vágva Isten jelenlététől. Amikor nincs jelenlét, nincs dicsőség. De az áldás az, hogy bemegyek az ő jelenlétébe. Nap, mint nap. Ez a legnagyobb áldás a keresztény embernek az életében, hogy bejárhat Isten jelenlétébe, bejárhat, élvezheti a vele való kapcsolatot. És hogyha megnézed a 17-es, 18-as verset, hogy hogy fölépül az ő szelleme a prófétai látás következtében, nézd meg, én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságom napján, én erősségem. Te neked éneklek, mert Isten az én váram. Ő az én kegyelmes Istenem. A kegyelem Istene, aki megvigasztal. A kegyelem Istene az, ami helyreállít, aki megvigasztalja az embert. És azt mondja, hogy éneklem a te erődet, éneklem a hatalmadat. Minél több keresztény dal, dicséretet kell énekelnünk az ő erejéről, hogy felszabaduljon. Az ő ereje. Azt mondja, hogy fantasztikus. Éneklem a te hatalmadat, reggelenként zengem a te kegyelmességedet. És a Dávid így jön ki. Így jön ki a nyomorúságából. Elveszi a prófétai látást, látja magát győztes pozícióba a mennybe, látja az ellenséget, hogy az ő lábai alatt van, de látja, hogy az ő kegyelmes Istene teljesen helyreállítja. És így kell ebből a pozícióból a kereszténynek imádkozni. Amen? Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Nézzük meg akkor az Ezékiel 34-et. Megyünk bele a vigasztalásnak üzenetébe. Ezékiel 34. De meglátjátok, nem azt fogom kihozni belőle, amit gondoltok. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván, embernek fia, prófétálj Izrael pásztorai felől, prófétálj, és mondjad nekik, a pásztoroknak. Így szól az Úristen, jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették. Avagy nem a nyájat kell legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok. S a megtöröttet nem kötözgettétek, és az elűzöttet vissza nem hoztátok. és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszórodtak, hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszórodtak. Tévelyget nyáljam minden hegyen, s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszórodott az én nyájam. Nem volt, aki keresné, sem, aki tudakozódnék utána, itt megállnék. Isten atyai szívében, mindig, az Ószövetségben, mindig benne volt, hogy meg akarja vigasztalni az őit, az ő gyermekeit. Mindig volt egy ilyen atyai szíve, már az Ószövetségben, ugye ott az Ószövetségben sokkal inkább úgy látja az ember, aki felszínesen nézi a Bibliát, hogy ő az igaz bíró, ő az ítéletnek az Istene, de nem. Ha megnézed jól, meglátod az ő prófétai vigasztaló szavát, tele van a prófétai könyvek az ő vigasztalásával. Tehát azt látod, hogy már az ő szívben ott is benne volt, az Ószövetségben, hogy vigasztalni akar, és meg akar bennünket erősíteni. Szóval... az Úrnak beszéde hozzám mondván, embernek fia, próféta Izrael pásztorai felől. Tudni kell, hogy itt az Ószövetségben nem voltak pásztorok, tehát itt nem a pásztorokról van szó, hanem ugye próféták és királyok voltak, ugye? Tudjátok? És ez az ige nem kimondottan csak a pásztorokhoz szóló üzenet, amit elmond itt Isten, hanem azt jelenti szó szerint az ige, hogy hatalomban lévő emberek, irányítók, vezetők. Értitek? És ezt lehet érteni, én úgy gondolom, a gyülekezetnek a vezetői felé, lehet érteni a családban, például a férfi felé, aki valamilyen pozíciót tölt be a családban, vagy gyülekezetben, vagy munkahelyen, bárhol. És nekik szól ez üzenet, de legfőképpen azt gondolom, hogy minden kereszténynek szól az Új Szövetségben az ő üzenete, Istennek az igéje. És nézd meg, a gyöngéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a megtörtet nem kötözgettétek. És Jézus Krisztus volt az, aki beállt ebbe a szolgálatba. Azt mondja, nincs senki, aki tudakozódna ezutána. Tévelgett a nyája, minden hegyen, minden magas halmon. Tudni kell azt, hogy ha az ember lelke, szelleme nem kap vigasztalást, akkor tévelyegni fog. Ha nem él át belső gyógyulást az embernek a lelke, a szíve, a fájdalomból egész biztosan bolyongani, tévelyegni fog. És a lelkének a fájdalmai fogják őt vezetni, irányítani, sőt, tanítani fogják a fájdalmak az ember. És azt mondja Ezékiel, hogy ezek mind tévelyegésbe fognak bemenni. Folytatom tovább az igét. A 7-től. Annak okáért ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét. Élek én, ezt mondja az Úristen, mivel hogy az én nyájam ragadományán lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, tehát nincs igazi pásztor, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagukat, és az én nyájamat nem legeltették. Ez okáért ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen. Ímé megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, és megszüntetem a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, és kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nekik eledelő. Isten rájött, hogy idézőjelben az egész rendszer rossz, és ezért küldte el a názareti Jézus Krisztust, hogy ne emberektől várjuk már a vigasztalást, ne emberektől várjuk a helyreállásunkat, gyógyulásunkat, hanem az ő fiában. És ugye az Új Szövetség a kegyelemnek a korszaka, és a Szent Szellemnek a korszaka. És a Szent Szellem a vigasztaló, a bátorító. Nem csak az Atya, vagy a Fiú a pásztor, hanem a Szent Szellemnek is van egy pásztori szolgálata. Amen. Mert ő a pártfogó, ő a vigasztaló, ő a mellénk hívott, ő az a személy, akit kirendelt Isten azért, hogy mi meglegyünk gyógyítva, meglegyünk erősítve, meglegyünk kötözve a fájdalmakból. És mind ezért azt mondta Isten, hogy az elveszettet meg fogom keresni, az előzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, és a kövéret és az erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. És hogyha lapozol egyet, utána azt látod, hogy mindenre a megoldás az, hogy állítok föléjük egyetlen egy pásztort. Egyetlen egy pásztort, és az a názareti Jézus Krisztus, és amiről itt beszél, az a királyság. Egyetlen egy pásztor, egyetlen egy király, a názareti Jézus Krisztus lesz minden egyes embernek a gyógyítója, szabadítója. És menjetek a Péterhez, megint menjünk a Péterhez, az 1 Péter 2-höz, akit szidalmaztak, ő nem szidalmazott, szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, és most figyelj, 1 Péter, ott vagytok? Bocsánat, 1 Péter 2, 24, 25. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő jók, de most megtértetek a lelketek pásztorához és felvigyázójához. Jézus a pásztor, Jézusról beszél a profécia, ő az, aki teljesen helyreállít, meggyógyít minket, és most már az Ószövetségben nem emberektől várjuk a vigasztalást, hanem Istentől. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egymást nem vigasztalhatjuk, dehogy nem. A keresztények azok az emberek, akik könyörültességet ismerik, meg Isten vigasztalását, vigasztalni fognak másokat. De az embernek önállóan, személyesen el kell venni a Szent Szellemtől a vigasztalását. Amen? Nem Jézus van most itt, hanem a Szent Szellem. És minden kereszténynek meg kell tudnia tanulni ezekben az időszakban, hogy a Szent Szellem ő magát egyedül, személyesen tudja vigasztalni. Egyrészt az ige által, és egyrészt a Szent Szellem által. És néha külön kell választani ezt a két dolgot. Van úgy, hogy az ige vigasztal. Sokszor látjuk, rengeteg helyen van arról szó, hogy Isten igéje megvigasztalja az embert. De beszél a Szent Szellemről is, mint vigasztaló. Ő egy személy. Nem csak az ige, hanem a Szent Szellem való közösség is meg tudja az ember vigasztalni. Nézzük a Lukács 2.25-öt. A legtöbb keresztény, higgyetek el, azért tévelyek, azért kóborol, mert nincs meggyógyulva. Nem tért meg a lelkének a felvigyázójához. Nem tért meg ahhoz a személyhez, akinél meg tud nyugodni, ahol szeretetet tud kapni, ahol meg tud vigasztalódni. A Lukács 2.25, Simeonról van szó. 26. 2.25-26. És ímé volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szent Szellem volt ő rajta. Tudni kell azt, hogy Jézus a zsidóknak a vigasztalása. És Jézus be fogja a szolgálatát tölteni. Vagy meg fogják ismerni, hogy ő az ő vigasztalója. Úgy, ahogy ez az ember annak idején már látta, hogy el fog jönni számukra a vigasztaló. És egész Izraelnek a vigasztalója a názareti Jézus Krisztus. És nézd meg, a Szent Szellemet nem tudod elválasztani a vigasztalástól. Mivel rajta volt Istennek a Szent Szelleme, ezért tudta várni a vigasztalást. És a keresztény ember, akiben benne van a Szent Szellem, állandóan online kapcsolatban tud lenni a Szent Szellemmel, aki őt megvigasztalja. Rajta van Istennek a jelenléte. Na most ő nála rajta volt, nálunk meg bennünk van a Szent Szellem, aki folyamatosan meg tud minket vigasztalni. Nézzük meg a 2 Korintus 3-at. Mint mondtam, nem csak az ige vigasztal, hanem a Szent Szellem is. Tehát meg kell értenetek. És sokszor egy ilyen vallásos homály van az egyházon, hogy nem látja tisztán. Tehát az ige mellett önállóan és személyesen a Szent Szellem el akar jönni hozzátok, és vigasztalni akar. Önállóan az ige mellett, nem csak az igén keresztül, azok az emberek, azt gondolom, nagyon-nagyon, azt mondhatnám, hogy nem teljes az igében való vigasztalás. Mert akkor nem küldte volna el a Szent Szellemet Jézus, hanem csak azt mondta volna, hogy olvassátok az írott igét, olvassátok az igét, és az ige teljesen meg fog titeket vigasztalni. Egy személyt küldök helyettem, aki nálatok lakik, bennetek marad. Nálunk lakik, bennünk marad. Na már most, nekünk ismernünk kéne azt, aki nálunk lakik, aki bennünk marad. Hát bennünk él, meg kell ismernünk őt valósággal. Kapcsolatba kell vele lenni. Dicsőség az Úrnak. Nézzük a 2 Korintus 3-at. Na most az, hogy szétválasztjuk ilyenkor az igét a Szent Szellemtől, ez nem csökkenti az igének a tekintélyét, remélem nem értetek félre, de fontos, hogy otthon a belső szobákba be tud töltekezni Istennek a Szellemével, a Szent Szellemmel. Olyan kapcsolatba kerül a Szent Szellemmel, hogy be tudjon téged tölteni. És a Szent Szellem a betöltekezés nem csak egy élmény. Habár van benne élmény része is, és fantasztikus érzés, amikor a Szent Szellem kiárad, de a lényeg az, hogy a kapcsolat fönnmaradjon az Atyával. Ezért van a Szent Szellem itt, a vigasztalás mellett. 2 Korintus 3-at mondtam. Nekem az egyik kedvencem a 2 Korintus 3. Rengeteg megújulást éltem át a 2 Korintus 3-ból, amikor kezdtem elemezni, hogy mi a különbség a Szent Szellemmel való jelenlétben élő emberek, vagy a között, akik egy vallásos, frusztrált életet élnek. Hiszen teljesen fantasztikus. Tanulmányoztatok otthon a 2 Korintus 3-at. Most csak a 16-os verstől olvasom. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. A 17-es versre figyeljetek, nézzétek a Bibliát. Az Úr a szellem. Az Úr a szellem. Nem csak az Atya Úr, nem csak Jézus Úr, hanem a Szent Szellem Úr. Amen. És azok az emberek, akik nem töltenek időt a Szent Szellem jelenlétében, ezt nem értik. Mert nem találkoztak a Szent Szellemmel, mint Úr az életükbe. És a Szent Szellem feladata most ebben a korszakban, hogy teljesen betöltse a hívőnek az egész személyiségét, az egész lényét átjárja, hogy még a nyelvünk is teljesen megszentelődjön, ahogy bűnköskor látjátok azt, hogy kiárat Istennek a szelleme, eljött az Atyának az ígérete, és teljesen betöltötte őket. Olyannyira, hogy új nyelvekkel kezdtek szólni. Túl akar áradni a Szent Szellem, és azt akarja, hogy a vele való közösség rendszeres legyen. Rendszeres, egyre rendszeresen. Tehát olvashatnánk ezt a 16-os verset is, mikor pedig megtér a szellemhez, lehull a lepel, mivel Úr a Szent Szellem. Értitek? Javaslom, akik nem ismerik, hogy a Szent Szellemet, kezdjék így olvasni ezt a részt. Mikor pedig lehull a lepel, akkor pedig valóban a Szent Szellem Úr lesz az életünkben. Én hiszem. Dicsőség az Úrnak. És ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És mi a szabadság? A szabadság nem azt jelenti, hogy azt teszünk, amit akarunk. Nem azt jelenti, hogy élek az én világ életemben. Nem azt jelenti, hogy mindent eldöntök én, és mindent az én akaratom szerint élek. Hanem az isteni szabadság azt jelenti, hogy az Úrnak a dicsőségét fedetlen arca szemléljük. Ez jelenti az igazi szabadság. Hogy szemléled őt, minden fájdalom, betegség, erőtlenség nélkül nem vagy tovább rab, hanem nézed az ő dicsőségét, szemléled, és ugyanazon ábrázatra elváltozol dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak a szellemétől. Az új szövetség a Szent Szellemmel való megtérést is mutatja, értitek? Hogy a Szent Szellemhez is meg kell térni. És azok a személyek, akik el vannak idegenedve a Szent Szellem jelenlététől, annak van oka, akik félnek mondjuk a megnyilvánulásától. Félnek betöltekezni. Sok ember, aki például okkult háttérből jött, nem tudja venni a Szent Szellemnek a jelenlétét. Mert fél, hogy ez valami spiritizmus. Fél, hogy a Szent Szellem kiárad az életébe, és esetleg valami rossz szellemet vesz, nem akar elesni, vagy mit tudom én, nem akar sírni, nem akar zokogni, de egyszerűen engedned kell, hogy teljesen átjárjon. Meg kell térned hozzá, mint az Úrhoz. Szent Szellem, letérdesz, megtérek hozzá. Én még nem ismerlek téged. Féltem tőled, de vallom, hogy féltem tőled, de meg akarok változni. Be akarlak hívni az életembe, mert tudom, hogy te vagy a vigasztaló, és nálad nélkül nem fogom tudni átvenni a gyógyulásomat, szabadulásomat. A szellemi javakat, amikor Isten elhozott az életembe a kereszten. Amen! Szellemi javak! A Szent Szellem ajándékai. Ezek várnak rán. De ha nem töltesz veled minőségi időt a Szent Szellemmel, akkor nem gyógyulsz meg. Ezt most garantálom. Keresztények évek óta valamilyen területen fogságban vannak az életükben, és nem hívják a Szent Szellemet. Nem hívják a Szent Szellemnek a vigasztalását az életükbe. Tanítványokról mit olvasol az Abcsel 9-ben? Nézzük meg. Hagyj itt az ujjadat esetleg. Ó, dicsőség azonnak. A Szent Szellem azért lett küldve, hogy szellemi, lelki, érzelmi szükségleted is kielégítse. Amen. Az embernek vannak szellemi, lelki, érzelmi szükségletei, amit meg akar vigasztalni. Hinned kell ebben. Nézd meg az Abcsel 9-ben. 9.31. A gyülekezeteknek, tehát egész Judeában, Galileában és Szamariában békességük volt. Épültek és jártak az Úrnak félelmében, és a Szent Szellemnek vigasztalásában, és sokasodnak vala. Tehát a tanítványoknak rendszeres élményük is volt, biztos vagyok benne, rendszeres élményük és kapcsolatuk volt a Szent Szellemmel. Amen. Épültek, jártak. Ez azt jelenti, hogy folyamatos igéalakban van. Épülnek, folyamatosan épültek, folyamatosan növekedtek, jártak az Úr félelmében, és a Szent Szellem vigasztalásában. És sokasodnak vala. És a földeszten azt a kérdés, hogy mitől sokasodtak? Azért, mert a többi ember meglátta az örömüket, meg vannak vigasztalva, helyre vannak állva. Vonzóvá vált az emberek számára, hogy nem beteg, nyomorult, szerencsétlen, félős emberek, hanem Isten lakozik köztük. Amen. Vágytak erre az emberek. Dicsőség az Úrnak. És neked is vágynod kell arra, hogy a világ meglássa, hogy benned van az Isten. A cél az, hogy mivel nehéz idők lesznek, és már most nehéz idők vannak, nem tudom, észrevettétek-e, én azt látom, hogy a tegnapi élmények nem nagyon segítenek. A múltnak az élményei. Rágondolhatsz, jó érzést tud tölteni, de ebben az ütleteni korszakban határozott véleményem az, ítéljétek meg, hogy most Isten meg akarja tanítani a hívőket, hogy egyedül is vigasztalás legyenek az ige által és a Szent Szellem által. Talán azért nincs olyan hatalmas kiáradása most az Istennek, mert Isten azt akarja, hogy mindenki bemenjen a belső szobájába, és megtanuljon egy élő kapcsolatba kerülni az Istennel. A 10 szűz példázatában mit láttok? Ugye ott az 5 tökör okos szűz, ott az 5 bolond szűz. Mit láttok? Máté 25. Ugye 5 közülük eszes volt, 5 bolond. Mennek a vőlegény elé. Akik bolondok voltak, Máté 25, lapozatok, nyugodtan megvárom. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat, az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késett a vőlegény. Mindannyian elszúnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ím hallja a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. Az eszesek pedig felkeltek. Ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak vala, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezárték az ajtó. Bezárték az ajtó. Nem volt olajuk. Sokan másképp, különféleképpen magyarázzák egyébként a Máté 25. Volt, aki azt mondja, hogy az igével való kapcsolat, van, aki azt mondja, hogy a Szent Szellem. Maradjunk annyiban, hogy az igével és a Szent Szellem való kapcsolat mindannyiunknak szüksége van arra, hogy meglássuk majd a vőlegényt. Tehát arról van itt szó, hogy nem volt már elegendő az olajuk. Nem volt már elegendő a világosság. Van, aki világosságnak mondja itt az olajat. Nem volt elegendő, nem tudtak miből adni. És a másik ott 5 okosnak nem volt tartaléka. Értitek? Lesz olyan időszak, és már azt látom, hogy most van, amikor neked gyűjtened kell olajat, ahogy a dicséretben énekeltünk. Gyűjteni kell a Szent Szellemmel való közösséget, hogy meglegyél vigasztalva. Amen. És a Szent Szellemmel való betöltekezés megint újból el kell könyörögnünk, kérnünk kell a Szent Szellemmel való közösséget, és az élményt is. Határozottan. Volt időszak, amikor ugye beszéltünk a Szent Szellemmel való élmény ellen. De most szerintem megint újból kell beszélnünk arról, hogy a Szent Szellem adjon élményeket. Ne a világ, ne a bűn, hanem a Szent Szellem való kapcsolat által isteni élményekben legyen megint részünk, kapcsolatban legyünk vele, hívjuk őt segítségül. És a démonűzés, a gyógyulás és a kötelékek megtörése még nem jelenti a szabadságot. Ez egy félszabadság. Megszabadulhatsz a démonoktól, a kötelékeidtől, de az igazi szabadság az, amikor be is tölt a Szent Szellem. És megnyugszik rajtad, hogy a 2 Korintus 3-ban, ugye fölolvastam, hogy a Szent Szellemnek meg kell nyugodnia rajtunk, ahol az Úrnak a szelleme a szabadság. Tehát a Szent Szellem a betöltekezés, ami igei módon értem, és nem úgy, ahogy tudjátok, az igei betöltekezés, a Szent Szellem hozza a teljes szabadságot az embernek az életébe. Amen. Az, hogy önmagában meggyógyulnak az emberek, az nem szabadság. Hanem valamiért gyógyulunk meg. Azért gyógyulunk meg, hogy Isten majd minket használjon. És azért gyógyulunk meg, hogy betöltse ezeket a területeket, ahol meggyógyulunk a Szent Szellem. Helyreállítson, meggyógyítson. Egy teljesen egy olyan emberekké legyünk, ahogy ez az Ézsaiásban mondja, Ézsaiás, hogy megvigasztalja a romokat, és olyanná teszi a mi kertünket, mint az Éden. Egyszerűen nincs már rom, ahol eddig rom volt. Teljes helyreállítás, megvigasztalja. Nézzük meg ezt, Ézsaiás 51. Mert megvigasztalja az Úr Siont. Ézsaiás 51.3, lapozzatok csak. És megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és a kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm, vigasság találtatik abban, háladás és dicséret szava. És mi volt az Éden kertjében? Kapcsolat. Egy tökéletes, fantasztikus kapcsolat az atyával. Amen? fantasztikus, intim közösség az atyával. Ez az Éden. Hogyha az Édent olvasod, hogy az Édenre gondolsz, Isten ide akarja az embert visszahelyezni, ahol öröm van, vígasság van a te kertedben, háladás és dicséretnek a szava. Jézus maga. A Szent Szellem eljövetele nélkül még nem tudta úgy megvigasztalni a tanítványait. El kellett jönni a Szent Szellemnek ahhoz, hogy meglegyenek vigasztalva még a tanítványok is. És ez állat ki pünköstkor. És onnantól kezdve nem azt olvasod, hogy jaj, de székelnek, hogy siránkoznak, ó, Jézus, el fogsz menni, hanem örülnek, örvendeznek. Soha nem olvasod az új szövetségben, hogy testi módon hiányzott volna nekik Jézus Krisztus. Annyira betöltötte a Szent Szellemmel való kapcsolat Jézusnak a helyét az életükben. Amen. Nem olvasol ilyet, ilyen nosztalgikus élmények. Ó, emlékszel Péter, amikor ott voltunk együtt Jézussal, és akkor ettük a halat, amikor annyira intimen ott átölelt, annyira hiányzik az átölelés, az érintés, a bele borsóztam, ahogy maga Jézus átölelt. Sehol nem olvasol ilyeneket. Hanem azt mondják, hogy a régiek elmúltak, és minden újjá lett. És hogy a prófétai beszéd mindennél fontosabb számunkra. Láttuk őt, láttuk az atyának a dicsőségét, láttuk őt, de sokkal fontosabb, hogy a Szent Szellem itt van, ahogy Jézus mondja, jobb nektek, hogy én elmenjek. Mert különben a Szent Szellem nem jön el hozzátok, ha vigasztaló. Dicsőség Jézusnak. Hiszitek ezt?
Amen.
Ha az ember azt mondja, mint Eszter, Eszter tőket ismeritek a Ószövetségben. Egy évet adjál az Úrnak. Mondd azt az Úrnak, hogy egy évig, Uram, áztassa te jelenlétedben csodálatos illataiddal, kácia, mirha, minden fantasztikus illattal. Állítom, garantálom, hogyha egy odaszánt évet szánsz oda az Úrnak, meg fogsz gyógyulni, helyre fogsz állni. Ne engedd, hogy tovább teljenek a hónapok, az évek. Sőt, tiszta szégyen, bocsássatok meg, tiszta szégyen, hogy 10 éve valamiből nem jössz ki, meg 15 éve, szégyen! Mert akkor nem ismered Isten szellemét. Szégyen! Ezért halt meg értünk Jézus. Mindent odaadott a fiával együtt az atya számunkra. Jézus azért jött a földre, hogy megváltson minket. Nem csak azért jött, hanem teljesen helyreállítson minket. Dicsőség az Úrnak. Nézzük meg az Ézsaiás 40-et. Ugyanis bárhol is van, ezt érzem, hogy Isten ezt mondja nekünk is. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok az én népemet! Így szól Istenetek! Vigasztalni akar! Ő nem egy haragvó Isten, nem egy büntető Isten. Tudja a nyomorúságaikat, törődik az ember fájdalmai rosszágaival, egy hírkalmas, könyületes, aki az elveszettet megkeresi, az előzőtet visszahozza, ahol olvastam. Erre a mostani üttökeni korszakra vigasztalás szól Isten minden egyes embernek, a Szent Szellem jelenlétével. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját. Ösvényt egyengesetek a kietlenben, ami Istenünknek. Amikor Isten azt mondja, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez, amikor Isten mindig azt látod, hogy a szívhez szól, az sose azt jelenti, hogy csak az érzelmeidet fölkorbácsolja, hanem cselekvésre ösztönöz. Mondja ugye az egyik ószövetségi mózesi könyvben, hogy elhívom őket, oda csalogatom a pusztába, hogy a szívére beszéljek. Amikor Isten a szívedhez szól, és te tudod, arra vár, hogy cselekedj, amit ő mond. Nem akarja, csak beleborzogjál, szólt az Úr, és milyen fantasztikus, és mégis ugyanazt csinálod. Azért szól a szívedhez, hogy cselekvésre ösztönözzön téged Isten. És azt mondja, hogy vége van a nyomorúságnak. Azt mondja, hogy Krisztusban, a megváltásban, a királyságban Isten határtalan kegyelme kiárat az ember szelé. És azt mondja, hogy az Úr jókedvének az esztendejét hirdeti Jézus. Az Úr jókedvének az esztendejében élünk. És nem olvassa föl ezt a Lukásban, az Ézsaiás 61-ben a bosszúállást, hanem az Úr jókedvének az esztendejét hirdeti, hogy helyreálljunk. Egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak az útját. Egyengessétek a kietlenben a mi Istenünknek, tehát jön vissza az Úr. Úgy tud az Úr vigasztalni téged, hogyha van egy ilyen látásod, egyre jobban várod vissza az ő visszajövetelét. Várod, sóvárgod az ő jelenlétét, ahogy mondja Péterben. Akik várjátok és sóvárogjátok az ő visszajövetelét. Egy keresztény alap természetének kell lennie a várakozásnak, a sóvárgásnak. Nincs olyan keresztény, aki a Biblia szerint nem szomjazná, nem éhezné az Istent. Ott valami probléma van, hiszen bennünk van egy kút. Ott van a Szent Szem, a közösség. Jézus azt mondja, aki szomjúzik, jöjjön én hozzám, és igyék. És az élő víznek a folyamai ömölnek annak a bensejéből. Az ember, a keresztény embernek a szelleme szomjúzik, szomjúhozik. A test lehet, hogy erőtlen, de a szellemet szomjúhozik. És amikor próbában vagy, vagy viharban vagy, a szellemedre néz, mert a szellem mindig azt akarja kiáltani, hogy jöjj vissza, Uram! Jöjj vissza! Azt mondja a szellem, benned lévő szellem, hogy Abba, Atya, kiáltja. A benned lévő Szent Szellem össze akar kapcsolódni az Istennel a mennybe. Vágyódik, vonzódik. A test erőtlen, a lélek gyenge, de a szellem az eredeti szövegben kívánkozó, vágyik. Mindig vágyik Istenre. Dicsőség Jézusnak. És azt látjátok itt, hogy azt mondja Ézsajás próféta nekik, hogy minden test fű, minden szépsége, mint a mező virága, megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úr szelleme fuvar rá, szele fuvar rá. Bizony fű a nép, megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Azt mondja ezzel, hogy az ige mindennél fontosabb. Az ige helyreállít. Azt mondja nekik, hogy azt mondjam nektek, hogy drága testvéreim, az Isten igéje meg akar vigasztalni, és meg fog vigasztalni. És ebben a korszakban legfőképpen Isten az igéje által vigasztal. A békesség és tűrésnek és a vigasztalásnak Istene adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek. Azt mondja, azért, hogy az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát miért vigasztalja a hívőket Isten? Azért, hogy reménységünk legyen. Azért kell neked a vigasztalás, hogy reménységed és hited legyen és szereteted. Ezért vigasztal, és még többet akar vigasztalni, hiszen bennünket Isten ezekben az időszakokban. Dicsőség az Úrnak! Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! Ne félj, halleluja! És az Úristen jő, hatalommal karja, uralkodik, íme jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. És mint pásztor nyáját úgy legelteti, ő a jó pásztor. Ő valóban megkeresi az elveszettet. Fölvesz, oda az ölébe vesz téged. Ott tart, az ölébe, szorosan. A szoptatósokat szelíden vezeti. Dicsőség az Úrnak. Ézsaiás fantasztikus. Ő az a személy, aki talán a legmélyebben belelátott Krisztusba. Látta Krisztusnak az eljövetelét, látta a halálát, szenvedését, az ezer éves királyságot, olyan fantasztikus kapcsolatban volt az Istennel, az élő Istennel. De mondhatjuk, hogy látta az Urat. Hiszen az Ézsaiás 6-ban azt olvasod, hogy magas, felemeltetett királyi székben látta az élő Isten. Palástja betölti az egész templomot. És ő, a szent proféta abban a jelenlétben csak azt tudta mondani, tisztíts meg az ajkamat, Uram. Tisztíts meg, hogy énekeltük a dicséretbe. És az angyalnak rá kellett tennie a szeráfok, ott dicsérték az Ura. Telve volt dicsérettel, telve volt Isten imádatával a menny, és látta, kijelentés kapott a királyról. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziás király, akkor látta magas és felemeltetett királyi székben. Mi történt? Meg kell halni egy királynak, hogy lásd az új királyt az életedben. Látnod kell az igazi királyt. És ő látta a királyt. Volt képe a mindenható Istentről, a kreátorról, ahogy olvassuk tovább. Ki mérte meg markával a vizeket? És ki mérték le az egeket? Arasszal, és a földporát kifoglalá mércébe, és a hegyeket kitette körtefontra, és a halmokat mérleg serpenyőbe. Azt mondja, egyszerűen látta a Teremtő Isten. Ő az a proféta, aki a legtöbbet beszél, hogy Ézsaiás azt mondja, a legtöbb helyen azt mondja, hogy tudja, hogy ő teremtő. Rengeteget beszél a Teremtő Istenről. Azt mondja, hogy az egeket az arasszal megmérte. És ezt megmutattam egy látványosan ózdon, megmutattam nekik, emlékszem, hogy mint egy mobiltelefon fér az embernek a kezébe. Egy mobiltelefont azt megfogja te araszoddal, de azt mondja itt az ige, hogy ő az araszával megmérte az egeket. Az eget megmérte az Isten. Olyan hatalmas. A föld porát beletette. Képzeld, képzeld el, ő teremtette a csillagokat, az egész univerzumot, és az egész univerzum milyen nagy, akkor milyen lehet Isten, milyen hatalmas? Egyre jobban látjátok, majd megyek bele itt az ügyes negyedbe, hogy az ő üzenete, amit hozzáteszek az üzenetemnek az elejéhez, hogy ő a teremtő Istennel vigasztalt. Egy nagy, dicsőséges Istennel. És az ördög azt akarja ezekben a korszakokban, hogy elveszítsd a látásodat, hogy ő nagy, teremtő, dicsőséges, kreátor, aki kiterjeszti az egeket, aki föltette a csillagokat, az univerzumot, megteremtette, ezzel vigasztalja Istennek a népét. Émi a népek, mint egy csöpp a vederben, mint egy porszem a mérleg serkenyőben. Látod-e őt elég nagynak? Vagy teljesen lealacsonyítod a saját magad állapotához? Ahogy mondja is az Ézsaiás 49-ben, ó, hát elhagyott engem az én teremtő, nem törődik velem, vigasztalás nélkül való vagyok. Így gondolkodsz-e? Vagy elhiszed, hogy milyen Isten szolgálunk? Nem tudjátok, nem hallottátok, hát nem hirdetetett nektek elejtől fogva. Hát nem értettétek meg a föld fundamentumait. Ő az az Isten, aki a bölcsességével, minden hatóságával egyszerűen kialakította az egész földet. Megteremtette a bölcsességével a világ alapjait. Ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte. Akkoriban nem tudták azt, hogy a föld az kerek, lapos, azt gondolták. De erre is volt látása. Ézsaiásnak tudta, hogy a föld kerek. És az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, kifeszíti, mint a sátort a lakásra. És nézd a 25-ös. Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék? Kihez hasonlította Istent? Belül. Amikor otthon vagy, a konyhádban, a szobádban, mit gondolsz valóban Istenről? Kihez hasonlítotok engem? Miért mondod, Jákob, és szólsz eként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad, nem lankad, végére mehetetlen a bölcsessége. Miért mondod azt, hogy nem törődik veled az Isten? Lehet, hogy a száddal nem mondod, de a szívedben egy ilyen életérzés van. Nincs benned az a hit, hogy ő helyre akar állítani. Ezzel bátorít bennünket. Teremtő, Isten, örökkévaló, mindenható Isten. Ez az Isten nem fárad el soha, nem lankad el soha. Kimeríthetetlen az ereje, a hatalma. Az ember elfárad, az ember elgyengül, az embernek véges az ereje, az Istennek pedig végtelen. És neked is nekem ebből az Istenből kell meríteni. És ő ad, mindig ad. Ez a természet, hogy ad. Ad. Amen. Adja először a fiát nekünk, odaadja a fiát. Úgy szerette az Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz benne, el ne vesszen. Aztán olvassuk, hogy a maga szelleméből ad. Tehát kipótolja Isten a mi erőtlenségünket. Az ember gyenge, erőtlen önmagában. De az Isten nem. Még a győztesnél is több. Megújul a te erőd, azt mondja. Erőt ad a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek, de akik az Úrra várnak, eredeti szövegben, akik az Úrra várnak, erejük megújul. Szállnak ellenek, mint a saskesejük, futnak, nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Isten kipótolja a mi gyengeségeinket. És az Úrban bízó keresztény, az Úrra váró keresztény túlszárnyalja a saját maga képességeit. És még magad sem hiszed el, hogy jé, hol tartok? Még mindig nem pusztultam el. Még mindig megújul Istennek a kegyelme az életem. Nem tudom, hogy van, de reggel, amikor fölkelek, megint erőt érzek magaddal. Hát miért? De mondja, Jeremiás, megújul az ő kegyelme. Minden napon. Van egy csodálatos tartalékunk. A kegyelemből. Vesszük nap, mint nap a kegyelmet, és megújul az ember. Sőt, van egy jó hírem, ha meg is szomorít, az ő kegyelmének gazdagsága szerint megvigasztal. Sokkal nagyobb az ő kegyelmének a gazdagsága, amin átmész a problémákon. Isten törődik az emberrel, törődik veled. Amen? Vigasztal, helyreállít, meggyógyít. És nem csak szavakkal vigasztal, ugye azt mondtam, hogy csak a legfontosabb dolog, hogy a szóval vigasztal minket, hogy az Isten igényével bennünket, Isten. De nem csak szóval, hanem tény teljesen az ő szava életet és szellemet eredményez bennünk. Tehát nem olyan, ahogy Jobbnál olvassuk, hogy azt mondja, hogy ott nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan, ahogy bátorították, dehogy bátorították. Nem bátorították őt, az ő barátai, hanem volt egy látásuk, egy képük az Istenről, tudták azt, hogy Isten megbünteti a rosszakat, a jókat nem megjutalmazza. Volt egy ilyen képük, volt hatalmas igeismeretük, vagy teológiai, de nem volt szívük, nem volt könyörületük. És mondja is nekik Jobb, hogy hát csak lennétek az én helyemben. És az, hogy egy nyomorult vigasztalók vagytok. És most már nem rátok van szükségem, mert Istent akarom meghallani. Mit üzen nekem? Neked. Istent kell meghallanod, hogy mit üzen neked a problémádra, a vigasztalásodra. És akkor hívja őt Isten, elkezdenek ketten beszélgetni. De csak kérdezi, ott voltál, amikor teremtettem a földet? Ott voltál, amikor a csillagokat föltettem, jó? Te keltetted fel a hajdalt, nálad vannak a halálnak a kapui. És Jobb, ahogy ez beszélgetésben egyre jobban töpörödik össze, egyre jobban látja, hogy egy kis teremtett, apró pici lény, és Isten a hatalmas Isten, és ahogy így kezdi bátorítani Isten, mivel bátorítja az, és érsz, amit mondtam, hogy ő nagy, dicsőséges, teremtő, és Jobb megérti, hogy vele törődik az Isten, hiszen ha volt gondja erre az egész világra, akkor ő vele is van, neki is van gondja rá. Amen. Vigasztalja, erősíti, bátorítja, elhiszi a szívében. Dicsőség Jézusnak. És helyreáll. Nem úgy áll helyre, figyeljetek, Isten sajnálkozik felette. Nem. Nézd rám, hogy ki vagyok én. Nézd rám, hogy teremtő Isten vagyok. Hatalmas, kreátor, dicsőséges. És ahogy erősíti Jobban, az, hogy ő teremtő, kicsoda, úgy áll helyre, úgy vigasztalódik meg, úgy áll helyre. És ahogy olvasod a Jobb végén, a Jobb 42-ben, azután, Jobb 42:10, azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadázul Jobbnak mindazt, amilyen volt. Kétszeres vigaszt kap. Nagyon sokszor a keresztény csak azt látják, hogy mennyit szenvedett jó, de az életének ez egy bizonyos időszaka volt. De azt olvasod, hogy kétszeresen megvigasztalja. És bement hozzá minden fiú testvére, minden lány testvére, minden előbbi ismerőse, ettek ővel együtt kenyeret az ő házában. Hú. Sajnálkoztak felette, és vigasztalták. És mindam a nyomorúság miatt, amelyet az Úr reá bocsátott. És kiki adá neki egy-egy pénzt, és kiki egy aranyfüggőt. Nem állt meg a vigasztalásuk, ám csak, hogy szeretem, az Úr megvigasztalt. Pénzt vittek! Függőt vittek, aranyot vittek oda! Mert Isten így vigasztal, így is tud vigasztalni, hogy megállt téged anyagilag, hogy helyreálljál. Ne legyünk vallásosak! Szükségünk van pénzre, áldásra. Isten azt mondta, sokat szenvedtél, ezért megáldalak.
Halleluja.
Megáldalak, kétszeresen megáldalak. És azt olvasod, hogy betelt az élettel. Jobb pedig írva ezután 140 esztendeig, látja vala az ő fiait, unokáit negyediziglen. Meghalt Jobb, jó vénységben, betelve az élettel. Amen. Ez az igazi vigasztalás. Na most én is így akarok elmenni majd az Úrhoz. Betelve az élettel. Nem nyomorultul, hitetlenül, aszottan, öreg anyasúzsával tudunk beszélni, az, hogy az Isten megújítja még a fiatalságunkat is, nem? Egyre szebbek leszünk, egyre csinosabbak. Megújul az ifjúság, amen! Megújul az ifjúság, mint a sosé. Én nem leszek öreg, amen! Sőt, még a vénkorban is zöldelők lesznek, amen! Azt mondja Istennek az igéje. Na most ő betelt az élettel, és a vallásos, Isten jó megvált szenvedet, nincs csak nézni a szenvedésre, Jobb szenvedet, nem, be volt telve az élettel. Ábrahám is betelt, azt mondja az igé, hogy betelt. Izsákról is ezt mondja Isten igéje, és Dávidról is, hogy betelve az élettel. Hát akkor én is úgy akarok eltávozni ebből a földi szférából. Leverem a port a lábamról, és megyek az Úrral. Megdicsőülve, erősen, betelve az élettel. Így van?
Amen.
Ne maradjatok már így kipönyörgöttem, ahogy most vagytok. Újuljunk meg az ő jelenlétével.
szépen, amen. És nézzük az ő szépségét, mert Isten így vígasztal, tehát nem csak szót ad Isten, anyagilag is megáll. Elmondtam Mózzon, hogy nagy fájdalmaim voltak itt májusban, gyötrődtem, sírtam, zokogtam, teljesen kivoltam, kértem az Úrtól, hogy vígasztaljon meg, bátorítson meg, gyötrődtem egy bizonyos probléma miatt, és abban az órában, amikor bizonyos dolog megtörtént, oda jött valaki, és egy hatalmas összeget adott. Ledöbbentem. És azt mondtam az Úrnak, hogy hallottam a belsőben, az Úr azt mondja, hogy vigasztalást kértél, és én pénzzel vigasztalok. A szám tátva maradt. Én nem akartam én pénzt. Uram, vigasztalj meg, fáj a szívem, a lelkem. Nagyon rosszul vagyok. És hallottam a belsőm, és lement egy ilyen vallás, és kímzett az agyamról. Vigasztalást kértél? Adok neked pénzt. És nem a pénz volt az, ami betöltötte a szívemet akkor, hanem a gondoskodás, hogy törődik velem. Mert a pénzen keresztül a lelkemet helyreállította, megvigasztalta, de nem a pénz maga, hanem hogy szeret és gondoskodik. Így van? Isten nem egy nyomorult vigasztaló, hanem az életedre választ akar adni. Amikor meghalt Lázár, ott siránkoznak ott a Márta Máriának a barátai, a tanítványok, jaj, meghalt, menjünk el mi is, halljunk meg vele. Erre Jézus oda megy és föltámasztja a halottat. Ez a mi Jézusunk, ez a mi Istenünk, aki gyógyít, szabadít, sőt feltámasztja a halottakat. Nem? Amen. És megvigasztalódik egyből az ember. Mikor vigasztalódj meg, de semmit nem adunk neki, semmit, de ott van szerencsétlen nyomorva, hát legalább imádkozzunk ért, hogy helyreálljon. Szeret az Úr. Hogy vagy? Jól, köszönöm. Vagy rosszul? Hát, jó, akkor szia. Ez nem igaz. Ő a minden vigasztalásnak az Istene, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Amen. Jön a vigasztalás. Higgyétek el, azok az emberek tudnak vigasztalni, akik meg vannak vigasztalva. Beteg emberek nem tudnak igazán vigasztalni. Nincs miből neki vigasztalni. Olcsó, nyomorult szavak maradnak. De amikor te kapcsolatban vagy az élő Istennel, és kapsz vigasztalást, az a benned lévő ige kinyilatkoztatás kiárad annak az embernek az életére, és bemegy fényként, és átül, és mert Isten igen élő ható, elad a szívbe, a lélekbe, a szellembe, a csontokba, teljesen helyreállítja a belsődet az Isten vigasztalása. Beteg emberek semmit nem fognak tudni megváltoztatni. A beteg emberek mindig magukkal törődnek. Azzal törődnek, hogy ők helyreállanak, ahogy az Ezékielben olvastuk el, hogy gyönyörködtek azok a úgymond pásztorok saját magukban. De ha te meg vagy vigasztalva, helyre vagy állva, akkor mész, és szolgálod az Urat. Két dolog van. Ha beteg vagy, és erőtlen, gyógyulj meg gyorsan. És kezdjél el szolgálni mások számára. Így van?
Amen.
Szolgálj mások számára, mert Isten ezért hívott el téged. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja Dávid, hogy sír a lelkem a keserűség miatt, vigasztalj meg az igéd szerint. Az ige megvigasztalja az ember. Így van?
Amen.
Ó, dicsőség az Úrnak. Az ige vigasztal. A Szent Szellem vigasztal. És mondtam azt, hogy valóságos vigaszt tud adni a mi Istenünk, a Kreátorunk, a Megváltónk. Tróásban hirdeti az igét Pál. Hirdeti az igét, megnyújtál éjfélig a tanítás, mert el akar, tovább akar menni. És azt olvassuk, hogy olyan sokáig hirdettem el az igét, hogy éjfél van, és egy szerencsétlen tanítvány ott ült az ablakba, lezuhant, aztán meghalt, kinyifant. Egy fantasztikus ajándéknak a szolgálatán keresztül. Meghalt. És ahelyett, hogy csak oda mentek volna, és szépen eltemették volna, és mondtak volna egy ilyet csináltak volna, oda megy Pál, ne féljetek, a benne van az ő szelleme, megöleli, a benne lévő kenet helyreállítja, meggyógyítja, feltámasztja azt az embert, és azt olvasod, hogy föltámadt a halálból. De Isten így vigasztal. Isten így vigasztal, hogy föltámasztja a halottakat. És olvasod, hogy megvigasztalódtak az egész bensőjükbe, a lelkükbe. Ez kicsit több, nem, amit egy ilyen vallásos képünk van a vigasztalásról. Erő van a kegyelem vigasztalásában. Erő van a vigasztalásban, ha te megtanulod elvenni az Úrtól.
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Hiszitek ezt? Ti is izgatott vagyok. Ma Isten tisztelet után rohanjatok haza. Rohanjatok a belső szobátokba. Térdeljetek le. Szent Szellem, te a vigasztaló paraklétos, gyere az életembe, vigasztalj meg! Új szövetségben tudjátok, mit jelent a vigasztalás? A vigasztaló.
Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltetetek. Azt jelenti, hogy oda kerülsz Jézushoz, mellé hív Jézus magához. Ez a vigasztalás. Ott vagy közel hozzá. Nagyon legyél közel Jézushoz. Egyre közelebb kerül Jézushoz, és minden bajodból meg fog szabadulni. Amen. Ó, dicsőség azonnak. Ihatok egy pohár vizet? Vagy egy kortyot? Az a fantasztikus, hogy van bennünk egy kút. És a kutunk az valami csodálatos, valami eszméletlen. Van bennünk is egy kút, és van fönt is egy kút. És amikor úgy tűnik, hogy elfogy a bennünk lévő kút, amikor úgy tűnik csak, mert van egyébként, ha jobban leásol, akkor a felüljövő kút kiárad. Amen. Tehát be kell töltekezned Szent Szellemmel. Belülről is, kívülről is be kell töltekezned. És a hívők először belülről töltekeznek, mert már tele vagy. Az igei betöltekezés tulajdonképpen nem is az, hogy jöjj Szent Szellem, hanem áradj ki belőlem Szent Szellem. Gyere ki belőlem Szent Szellem, áradj túláradóan az életemben, hogy mások is megvigasztalodjanak és helyreálljanak. Dicsőség Jézusnak. És amikor úgy érzed, hogy minden oly nehéz, és sötét gondok nyomasztják a szívedet, lelkedet, akkor mit kell csinálni? Zsoltárok 71, vagy 77, már nem tudom, melyik mindenben nézem. Zsoltárok 77. Van olyan állapot, amikor már annyira zárt vagy, olyan régóta nem töltöttél időt Isten szellemével, olyan régóta nem volt már egy olyan mély közösséged, valljuk be, van úgy, amikor úgy érzed, hogy a lelked nem tud megvigasztalódni. El vagy zárva. De már régóta nem áztatott meg a Szent Szellem. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel, szüntelenül. Lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem, sóhajtok, róla gondolkodom, de eleped az én lelkem. Van ilyen? Van ilyen, amikor messzire látod Istent, vagy Istennek a vigasztalását. Isten nem haragszik egyáltalán, hanem elkezd téged bátorítani, és azt mondja neked, ha megnézed a Zsoltárok 77-et végig, kezdjél el elmélkedni az ő igényéről, kezdjél el gondolkodni az ő nagyságáról, az ő hatalmáról, hogy mit tett az életedben. És helyre fog állítani. Emlékezz meg a 12-es vers az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem a hajdani csodáiról, elmélkedem minden cselekedeteiről, és tetteidről gondolkodom. Na most ehhez kell benned valami ige is, mert tudjál, miről gondolkodni. Már semmi nincs benned, abszolút nem ismered Istennek az igéjét, akkor miről gondolkodsz? Akkor csak ilyen nosztalgikus gondolataid lesznek esetleg a Szent Szellemről. Kell benned ige, amire kijöntetik a Szent Szellem. Ige, sok-sok ige kell az ember életébe, kinyilatkoztatás, amit mindig inspirál benned a Szent Szellem, és felszíre hozza, hogyha hiszel benne. Vagy a 94-es Zsoltár, 94-19. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásod, megvidámították az én lelkemet. Csodálatos. Rendszeres, élő, személyes közösség a Szent Szellemben. Menjünk vissza az Izsaiás 40-hez. A menny az ő ülőszéke, a föld az ő lábainak a zsámolja. Leír a lába az Istennek. Hatalmas. Betölti az egész mennyet, a földet. Vajon elrejthetik előtte valaki? Elrejtőzhetik-e valaki előtte? Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és az alázatos szívűvel, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, megelevenítsem a megtöltek szívét. Isten egy jó atya. Nem gyönyörködik a rosszul vagy. Nem gyönyörködik a nyomorúságban. Gyűlölöd kell a fájdalmat, gyűlölöd kell a nyomorúságot. A betegséget, a szegénységet, az erőtlenséget, mert nem Isten dicsőíti. Elfáradnak az ifjak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrra várnak, megújul az erejük, ahogy időt töltesz az Úrral. Vársz rá a te benső szobádba. Várakozz Istenre. A várakozás nem azt jelenti, hogy néha gondoljuk, eléneklek egy dicséretet, felolvasok egy igét, sabarabarabá, egy perc, oké, vártam, nem. A várakozás teljesen más jelent a Bibliában. Itt szó szerint azt jelenti ez a fajta várakozás, hogy vár sürgető elvárással. Ez nem egy kis csendes, nyugodt várakozás. A Biblia tanít háromfajta várakozásról. Az egyik várakozás, ami a Zsoltárok 62-ben olvasott, hogy amikor Dávid mondja, hogy csak Istenben nyugszik meg az én lelkem, tőle van az én szabadulásom. Amikor egy ilyen, úgymond, nincs egy hatalmas, dicsőséges valami atmoszféra, hanem csak a lelkedben tudod, hogy ő meg fog szabadítani, helyre fog állítani téged. Ez az egyik fajta csendes várakozás. Van egy másik fajta várakozás, amikor a lelked várja az Isten sóvárogja. Ezt úgy mondja Dávid, hogy lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk. Vagy a 42-es Zsoltárban is ez a szó szerepel, amikor azt mondja, mint a szarvas a folyóvizekre úgy kívánkozik az én lelkem. Tehát a lelkednek is van egy olyan fajta sóvárgás, ami a várakozással egyenlő. Ez már több. Az elsőt mondtam, egy csendes, nyugodt várakozás. Valószínűleg ez akkor történik meg, amikor nagyon rosszul van. Amikor nincs az a plusz erőd, vagy legalábbis úgy érzed, nincs az a plusz erőd, ami által meg tudnál jól újulni. A következő szint, amikor a lelked már sóvárog, szomjazik Istenre. És ez a harmadik szó, amit az Ézsaiás 40-ben vársz, de akik az Úrra várnak, erejük megújul. Ez a szó, ez a kava. Ez azt jelenti, hogy vár egy sürgető elvárással, teljesen össze van fonódva, össze van csavarodva Istennel. Tehát ez egy sürgető elvárás. Szinte azt mondhatnám, hogy egy agresszív várakozás Istenre. Agresszíven keresed Istent a belsődben, egy olyan fajta várakozásról beszél az Úr, és amikor ilyen nyomorult helyzetben vagy, akkor így kell őt rávárnod. Meg kell tanulnunk várni az Úr jelenlétében. Nem pörgünk, mert abból nem lesz pihenés. A pörgésből, a pörgő életmódból soha nem fogod meghallani a kinyilatkoztatást. Garantálom. Várakozni kell az Úrra, hogy meghalld őt, hogy áttörő kinyilatkoztatásod, kijelentésed legyen. És a kinyilatkoztatás meg fog szabadítani. Várnod kell rá. Azt mondja Dávid a 25-ös Zsoltárban, hogy minden nap várlak téged. Nem azt mondja, hogy minden nap imádkozom, várlak. Várlak, várom azt, hogy gyere, elgyere, megújíts, helyreállíts, szólj. Isten tiszteletre is így kell jönnünk, hogy mindig várunk, hogy valami történjen. Várjuk, hogy ide eljövünk, és betölt, meggyógyít, helyreállít, kiűzi azokat a koszos démonokat az életemben. És megújul az erőd, szányra kelsz, túl árad benned Isten, és a saját képességeid azok már elvesznek, és már Isten képességeivel szárnyalsz. Repülsz szinte, mint a sas. Repülsz. Nagyon fantasztikus, valaki mondott nekem egy álmot, hogy azt álmodta, hogy repül. Hát na most ez fantasztikus, teljesen igei. Sőt, azt mondtam neki, hogy én régen mindig azt gondoltam, amikor új megtért voltam, hogy itt hátul, itt a vállalatban úgy érzem, hogy itt voltak szárnyai. Régen. Azt gondolom, hogy az embert Isten úgy teremtett, hogy vannak szárnyai. És ezek szellemi szárnyak. És az ördög meg le akarja vágni a szárnyait, hogy ne repüljél. Maradj csak földhöz kötve. Ne használd ki azt, amit Isten adott neked. Az 5 Mózes 32. Ha ezt olvasom, elolvadok. 32:10. Isten gondoskodásáról. Puszta földön találta vala őt, Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét. Te a szeme fénye vagy, én is az ő szeme fénye vagyok. Szeme fénye vagy Istennek. Tudod, hogy a szeme fénye vagy? És hogy az Zakariásban mondja, aki őt bántja, az ő szeme fényét bántja. Izrael lesz mondja. És Isten szeme fényét nem lehet kioltani. Soha. Nem is jutok közelébe ember. Kvázi Izrael meg fog maradni. És te is meg fogsz maradni. Te az ő szeme fénye vagy. És Dávidnak erről volt kép, azt mondja a 17-es Zsoltárban, hogy tarts meg engem a te szárnyaid rejtekében. Tarts meg engem, mint szemed fényét. Így mondja szó szerint. Ő tudta, hogy a szeme fénye. Tudjátok, miért sikeres egy ember? Miért van az, hogy egyszerűen nem tudják a falhoz várni, mindig föl kell? Mert tudja, hogy ő az Isten szeme fénye. Tudja, hogy örökös, hogy kicsoda ő. Nem lehet eltiporni. Nem lehet. Tudja, hogy kiválasztott. Becses, és Isten törődik vele. Dicsőség az Úrnak, mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi őket, és tollai emeli őket. Ezzel bátorít Ézsaiás próféta, hogy Isten a fő sas, aki kiterjeszti a szárnyait a kis sasfiókák körül. És ti, meg én, kis sasfiókák vagyunk. És akkor történik ez a szárnykiterjesztés, amikor tanítja őket repülni. És a kicsi kis aranyos kis sasfiókák, akik már nem is olyan picikék, jó elég súlyban vannak. Annyira erős súlyban vannak, hogy miközben tanítja repülni őket a nagy sasfióka, eléggé meg lesz tépázva az ő tollazata, mert elég karmol a sas. De azt a képet akarja mutatni ezzel, hogy Isten ilyen törődő, ilyen gondoskodó. Így törődik Isten Izraellel, mint ahogy a sas a fiókájával, iszonyú magas, több ezer méter magasra teszi fel a fészkét, az igazi sas, hogy hozzá ne érjen senki, és ilyen magasságokba akar minket Isten fölvinni, hogy hozzá ne érjen senki. Ott lebdes, körülötted, gondja van rád, őriz téged, mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg. És hogyha az a kis sasfiúka le akar esni, akkor fölveszi az ő szárnyaira, és fölemeli, hogyha elfárad, ha elgyedül, nem tud tovább repülni. Repüljél, ezt mondja az Úr, és ne félj, nem fogsz soha esni, soha nem fogsz leesni, mert ő föl fog téged emelni, föl fog venni téged az ő szárnyaira. De amikor ott az ideje, akkor ki fog engedni a fészkéből, bizony. Ki fog engedni téged, ahogy Izraelt is kiengedte. Megszabadította őket Egyiptomból. Rabok voltak, szolgák voltak, nem tudtak élni a szabadsággal. Először szépen lassan először viszi őket, tudja Isten. Hát tudja Isten, hogy gyenge vagy erőtlen, nem fog olyan hatalmas csatába bevinni. Bevisz először az amálekiták közé, a filiszteusok közé vitte. Ez a filiszteusok felé vitte őket. Utána már jött egy kis csata, az amálek. Utána pedig már azt olvassuk Józsuénál, a honfoglalónál, hogy már kezdik kiengedni őket arra, hogy már kezdjék gyakorolni a hitüket. Így van? Isten így terjeszti ki a szárnyait, és így gondoskodik rólad. Akkor pici vagy, gyenge, erőtlen, akkor megfog, fölemel téged. De utána itt az idő, hogy kimenjél a fészekből. Amen? Dicsőség az Úrnak. A 2 Mózes 19. A harmadik hónapban aztán, hogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkeztek a Sínai pusztába. A Refidimből elindultak. Érkeztek a Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában, a hegyel átellenben. Szála pedig ott táborba az Izrael. Mózes felment az Istenhez, szólt hozzá az Úr a hegyről, ezt mondta Jákob háza népének. És ezt ad tudtára, amit az előbb mondtam. Ti láttátok, amint Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz vontalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek nekem papok, birodalma és szent nép. És ez a sasszárny, Isten kiterjesztett sasszárnya mindig meg fog téged tartani. Mindig kiterjeszti a szárnyát körülötted. És ott vagy. Az ő szeme fénye vagy. Tudnod kell, a szeme fénye vagy. És a 103-as Zsoltár, ugye, mert ugye arról beszéltünk, hogy esetleg, hogy megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A 103-as Zsoltárban olvasod ezt, ugye. Áldjad lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be a te ékességedet, megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Itt is a sas. A sas képet hozza az Úr. Ahogy a sas megújul, úgy fogsz megújulni. De most az ivadék gondozásban a sas az eléggé elfáradt. Sőt, kicsit öregebbnek kezd látszódni, hiszen törődik a sasfiókával, és megtépáznak volnak a tolvaj, amikor tanítja őket repülni, elfáradnak. De amikor kiereszti az ő kis sasfiókáját, akkor megújulnak. Amikor önállóvá válik a sasfióka, teljesen megújulnak. És Isten ezt akarja veled. Teljesen elinduljál, és kiterjeszt te is majd a szárnyaidat egy napon. Sőt, hamar, megújult a ifjúságod, mint a sasé. És amikor kikerül ez a sasfióka, akkor minimum 9-10 évig egyedül repked magányosan, és keresi az ő fészkelőhelyét, hova tegye le majd az ő fészkét. És így él a sas. Repül magas helyeken. És Isten ezt a képet akarja, hiszem, belénk tenni most. Ő a vigasztaló, ő a teremtő Isten, aki teljesen helyreállít, és azt akarja, hogy sas legyél. Repüljél, a Szent Szellem kenete legyen rajtad, erős legyél, széttörd az igákat. Magas, felemeltetett helyeken járjál, a Szent Szellem jelenlétében éljél, és kiszorítsál minden gyengeséget, fájdalmat, erőtlenséget az életedből. Amen.